Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinensre, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencia panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter úgy vélekedett, a nyugat sajnos minden túl politizál és túl ideologizál, ami nagyon veszélyes, még ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a józanészre és a racionalitásra alapul. Emlékeztetett, hogy hazánk a hidegháborúban egyszer már évtizedeket vesztett kelet és nyugat konfliktusán, amelyben a rossz oldalra került, ezért hazánk a konnektivitásban, a kölcsönös tiszteletre és kölcsönös előnyökre építő globális együttműködésben érdekelt. Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti békecsúcs találkozót, közölte a tárcvezető, miután orosz kollégájával egyeztetett. Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és energiaellátási helyzetet. Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni, írta a bejegyzésben. Budapesten írják alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök szerint a csúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, tette hozzá a kormányfő. Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit Brüsszelben, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Európai Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukrán politikáját, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politico hírportálnak. Orbán Viktor kifejtette, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal, akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével, abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcs találkozója előtt, ami magában foglalna az előzetes egyeztetéseket is. Magyarország visszanyerte a kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státuszát, jelentette be közösségi oldalán az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, egy újabb nagy lépést tettünk afelé, hogy az úgynevezett harmadik országokkal helyreálljon a kereskedelem zavartalansága. A január végén három Zalavár megyei jútartó telepen felbukkant eseteket sikerült tehát megfékezni. A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon, és ezeknek a többsége az Otthonstart program feltételeinek is megfelel majd, közölte piaci információi alapján az ingatlan.com az MT-vel. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben. A Hungarokontroll legfrissebb jelentése szerint 2025 első háromnegyed évében több mint 7%-kal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalombővülés ellenére 80%-kal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben, jelentette a légiforgalmi irányító, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően a Magyar Léginavigációs Szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő. Ismét sürgeti az árréstop kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, az élelmiszerárak március óta 5% alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7%-ra mérséklődött, márpedig a kormány ehhez a feltételhez kötötte az intézkedés kivezetését korábban. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök sürgős kabinettanácskozást hívott össze amiatt, hogy a Hamász késik halott túszai átadásával, és ezért kérdés, milyen további szankciókkal sújthatják a palesztin iszlamista szervezetet. Továbbra is még 13 túsz holtteste van a gázai övezetben. Külföldi turistákat szállító kis repülőgép zuhant le Kenya partvidékén. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari szerint a fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint a kenyai kapitány. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is reagált a repülőgép baleset hírére, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Az Egri Egyházmegye a minap tudatta, hogy Nagy István hevesi plébános, esperes, címzetes kanonok életének 73. évében, áldozó papságának 50. évében, október 14-én elhunyt. Erdőtelken született 1952-ben. Káplán volt Polgáron, Kunszentmártonban, Jászapátiban, Dévaványán, Tiboldaróczon, és 2010-től haláláig hevesen volt plébános. 2019-ben jártam nála. Akkor rögzítettem a következő beszélgetést. Világi pap, a Ferences Világi Rend tagja, és az egyik világi rendi közösség asszisztense is. Ferences gimnazista volt?
Ferences gimnazista voltam, igen.
Ez az Esztergomi gimnázium?
Esztergomi gimnáziumról van szó, igen. Hát ez 67 volt, amikor elkerültem 14 évesként szülőfalumból a gimnáziumba, és akkor 4 évet ott Esztergomi Ferences gimnáziumba jártam kispap jelöltként. Tehát igazából véve a fölvételizési segerbe volt, az Egri szemináriumba készítettük el a felvételi dolgokat, magyar, meg matek, meg beszélgetési dolog is volt, és honnan irányítottak a ferencesekhez, a gondviselésnek a sajátos útja volt ez.
Hol és mikor született atya?
Én Erdőtelken születtem még a falumban 1952. novemberében, és Hát ott nevelkedtem végig, ugye nagyszüleimmel laktunk 5 évig, akkor kezdett a család önálló életet, amikor én 56-ban.
Mielőtt a szülőfalujából Esztergomba érkezett volna, volt-e találkozása Ferencessel, vagy csak a templomban lévő Szent Antal szobor jelentette a Ferencest?
Szent Antal szobor kapcsán volt ismeretem, és amikor a gimnáziumba elsősként bevonultunk, akkor szembesültem azzal, hogy élőben is vannak ferencesek, hogy is néznek ki. Igazán ferences élményt jelentett, bár ez akkor nem igazán tudatosult bennem. Egy templomba járó előimádkozó néni volt, aki meghalt. Még akkor háztól volt a temetés is, minisztrásként mentem én is a pappal, kántorral, ugye, és akkor látom, hogy micsoda ruhában van ez a bizonyos néni, ferences ruhát adtak rá, meg abba temették.
Abba öltöztették az elhunytat?
Öltöztették az elhunytat, igen.
Harmadrendi volt?
Harmadrendi volt, igen, és hát nyilván tehát akkor annak idején ugye az volt, hogy ha mindennapi életben nem is hordták a ruhát, akkor a temetéskor ráadták. A másik, ami érdekessége volt a ferences kapcsolatnak azon kívül, hogy ugye a gimnáziumban jól éreztem magam, az első Szent Ferenc ünnep tájékán ott lelki gyakorlat van a Ferenc ünnepe előtt, 3 napon keresztül, és akkor ott egy idősebb negyedikes diák megkeresett bennünket, kispapjelölteket, hárman voltunk barátok, és akkor reggel kapcsán ugye már ismertük egymást, hogy nem akarunk-e mi ferencesek lenni. Hát ugye az ember akkor még jóformán bele se szagolt az ottani légkörbe. Elkezdtünk ott beszélgetni, hogy most végül is papnak készülünk, tehát akkor még sincs olyan távol a kettő egymástól, és ferences rend tagoknak a tagjai lehetünk, de hát hivatalosan ez ugye nem ment. Veszélyt jelentett a gimnáziumra.
Tehát ez nem olyan csábítás volt, hogy elsőrendi ferences szerzetesek legyenek, hanem a harmadrendbe volt egy meghívás, tehát a ferences világi rend elődjébe.
A ferences világi rend elődjébe való megszólítás volt ez, de inkább annyi volt, hogy ismerkedni akarunk-e Ferenc életével, meg a ferencességgel, és akkor elkezdődött egy éves képzés, és az egy éves képzésnek a végén akkor beöltöztetett bennünket az akkori ferences novícius magiszter.
Ki volt ő?
Karácsonyi Aladár atya volt. A képzést ő folytatta továbbiakban is a fogadalom tételig. 69-ben fogadalmat tettünk júniusban, mielőtt hazamentünk volna a nyári szünetre.
Karácsonyi Aladár egy legendás lelkivezető volt, Paskai Biborosnak is gyontatója volt, és nagyon sokak nagyon nagy szeretettel gondolnak vissza rá, és nagy tisztelettel.
Hát a ferences is, akiknek az életútját egyengette, novícius mesterük volt, meg tanított hittant is a gimnáziumba korábban, tehát ők is ugyanígy nyilatkozgattak róla, így emlékszem én magam is rá.
Végül is akkor nem volt legális lehetőség a ferences harmadrendnek tagokat toborozni, de a gimnáziumban ez azért úgy csendben.
Hát csendben
történt.
Tehát igazából lében féltek tőle, hogy mi van, mert államellenes szervezkedés simán rá lehetett volna sütni az egészre, bár semmilyen jellege nem volt természetesen. Viszont nyilván az iskolának az egyházi jellegét, egyáltalán fönnmaradását veszélyeztethette volna.
71-ben érettségizett Esztergomban. Milyen volt akkor a ferences gimnázium? Hogyan gondol vissza rá?
Tanáraink azok még ferencesek voltak, szinte mindenki. Szalézi atya volt, aki a magyar tanította, és a torna tanár, ő civil ember volt, a kékesi tanár úr, viszont a többiek azok ferences atyák voltak. Huszár Jeremos atya volt az igazgató, a kollégiumnak az igazgatója pedig Ignász atya volt, Iglódi, és a tanáraink azok szintén ugye Teodóz atya, Félix atya volt az osztályfőnök a párhuzamos osztályba. A mi osztályunknak az osztályfőnöke meg prefektusa is Bonaventura atya volt, aki közben miután mi leérettségiztünk, Magyarországot is elhagyta, és a rendet is. és hát tanított bennünket még a Oszkár atya.
Csontos Oszkár?
Csontos Oszkár atya, Jeromos atya tanított történelmet, 2 évig Szántó Kondrád atya tanította a 3.-4. a történelmet. Minden tárgyat mégis ferences atyák tanítottak, viszont érdekes módon a szakterületükhöz nagyon jól értettek, nagyon elkötelezettek voltak. Talán ez volt, ami legjobban meghatározó volt a ottani tanulásunk kapcsán, mert igazság szerint mindenkivel kapcsolatban úgy éreztük, hogy kötelezettek vagyunk felé, mert hát ő úgy szereti, tudja, meg minden, akkor nekünk se lehet próbálni lejjebb adni a dolgokat. Hát nyilván mindennek nem tudott az ember tökéletesen megfelelni, de ha iparkodott, legalábbis igyekezett.
És hát együtt voltak, hát szinte éjjel-nappal 4 éven át, ugye? Tehát igen, internátus, igen. Fiúiskola.
Az Ignác atya, ő végigjárta a hálókat, például minden este. Ha valaki beteg volt, akkor a betegszobán volt, és ott gondoskodtak róla, meg minden, de igazában véve a élő összetartozó kapcsolat az nagyon meghatározó volt. Elsősként az ember nem is annyira vette észre, hogy most minek mi a jelentősége. Bejelentették a ebédnél, vagy a órák végén, hogy elmegyünk kirándulni. De hogy ez mennyire közösségformáló, meg összetartó erő volt, azt később derült ki, amikor harmadikosként az elsősökkel ugyanezt végig csináltuk.
Tehát, hogy vitték a nagyobbak a kisebbeket?
Kísérő. Tehát az elsősök mellett voltak úgynevezett szecska vezérek, akik ott voltak velük jóformán a szabad időbe végig. Hálóba elsősorban, de tanulásnál délutáni stúdiumidőben is valaki volt az osztályteremben.
Tehát ilyen prefektus segédek.
Igen, besegítettünk, és akkor gyakorlatilag akkor látta jobban az ember ezeknek a fontosságát, meg az összetartó erejét már, amikor ugye másik oldalról is rálátása volt a dolgokra. Nem csak a diák csínyekbe gondolkodott.
Lettek-e papok az osztályból?
Az osztályból 13-an lettünk papok.
Nagyon nagy dolog, mert én azt hittem, hogy a Hegedűs Kolos, Vilmos atya és Marics József, meg Gál Endre, hogy az az osztályat, akik 64-ben érettségeztek, abból azt hiszem 10-en lettek papok, akkor önök túl teljesítettek.
Hát, hogy túl teljesíti, de igazából mivel akkor derült ki, vagy utána derült ki, hogy végül is menjen. Hát azóta érzi az ember azt, hogy most, mit tudom én, akik papok vagyunk közülünk, szanaszéjjel, hát megmaradoztunk elsősorban nem az apostázia, tehát nem a papság elhagyása a jellemző.
Nem volt hezitálás, hogy ferences legyek, vagy világi pap, nyilván a támogat az Egri Egyházmegye, és oda el volt kötelezve, de hogy úgy belsőleg volt egy ilyen gondolkodás?
Volt gondolkodás, igazság szerint a mérlegnek a nyelve azért dőlt egyértelműen afelé, hogy mégis maradok a világi életben, mert nem igazán volt kedvem, meg úgy gondoltam, hogy talán képességem se arra, hogy én egyetemet végezve tanár legyek.
Igen, mert akkor a Ferences csak tanári, diplomás emberekből lehetett.
Igen, és hát amúgy is a létszám meghatározott volt, tehát nem vehettek föl akár mennyi jelenkezőt. Tehát
évente csak 2?
Évente 2, vagy még néha annyit sem. Sajátos körülmények voltak, ami végeredményben egyértelművé tette azt, hogy mi hogy alakul.
A Ferences világi rendhez tartozás mennyire volt intenzív szeminarista korában, illetve kezdő papkorában?
Nem szívesen vették, meg nem is kezdtem el magyarázkodni, hogy mi van, ezt úgy azt mondhatom, hogy próbáltam titokba tartani. Igen. Hát családom belül tudtak róla. Bizonyos értelemben egy kicsit magamban is ellaposodott a dolog, pont azért, hogy nem volt kapcsolattartás. És egy fordulópont akkor lett, amikor a Káplán évek után, meg Dévaványa után, 92-ben Tiboldarószra kerültem, és ott megint összehozott a sors egy ferences atyával. Ez gyakorlatilag Mezőkövesd mellett van, egy 20 kilométerre van Mezőkövestől. Mezőkövesdön volt egy ferences atya nyugdíjasként, tehát nem ferences, de már tartott a ferencesekkel kapcsolatot. Egyik alkalommal búcsú délutánján ott maradt még egy kicsit beszélgetni, és amíg én a vendégeket kikísértem, könyves polcomon szétnézett. ferences vezérkönyvet, meg mást is ilyen ferences jellegű dolgot talált ott, és akkor onnantól kezdve, hogy ferences közösség van Mezőkövesden, menjek már el. És igen, mondtam először, hogy nem is rendszeresen, de nagyjából havonta elmentünk, vagy mentem, meg volt, amikor jöttek velem hívek közül is, és akkor egyre többet nyaggatott. Nem akartam én beleszólni ott a gyűléseknek a menetébe, mert ugye nyilvánvaló tapasztalatom se volt, meg igazában véve ott volt ő is, hát ferences jelleget próbáltam valamit ellesni, hogy mi van, hogy van. Ott az alatt, az idő alatt derült ki az, hogy igazában véve ugye a ferences harmadrend, mint olyan már nem létezik, hanem ferences világi rend lett a neve. Ez ugye 78-ba történt meg, amikor...
Igen, tavaly ünnepelték a 40. évfordulóját ennek.
Volt, igen. 6. pápa ugye a rendet ilyen értelemben újjászervezte. Most nyilván nem ő maga, hanem a rend magát. Teljesen más fölállás, meg fölépítés, meg vezetés van azóta nyilván.
De a lényeg megmaradt. A
lényeg az ugyanaz maradt, és végül is a ferences világi rendnek, meg a harmadrendnek is, úgy, mint a ferences közösségeknek, mindegyiknek az evangélium az alapja. Uh-huh. Az evangélium volt megélni Szent Ferenc szellemében.
Ez a Mezőkövesden megismert közösség, kikből állt?
Civil világi személyek, volt egy Pannika néni, aki az újraindulástól kezdődően közösségnek a minisztere volt. Ügyesen, majdnem, hogy titokban, de mégse titokban karba tartotta ott a kis közösséget, összefogta őket. Hát nem is olyan kis közösség volt az akkor, hanem olyan 30-40-en összejöttek egy-egy alkalommal.
Hol? Lakáson vagy plébánián?
Akkor már nem a plébánián, hanem visszakaptak egy épületet, ami a ferences világi rendé volt. Valaki világi rendé az 1900-as éveknek az elején, 20-as, 30-as években megvásárolt ott egy épületet, hogy legyen a világi közösségnek hol összegyűlni. És hát abban az időszakban még egy 200 fölötti létszámmal volt ott a ferences világi rend. Az akkori rend szerint ugye ferences atya volt a közösségnek az elnöke, a vezetője.
Igen.
Mindent ő irányított. És igazság szerint ugye Egerből jártak ki, meg hát ők is néha bementek Egerbe többen, összefogva, de viszont ugye folyamatos volt a ferences kapcsolat. Az 1600-as évek végétől, tehát a török idők utáni újra településtől.
A II. Vatikáni zsinatot követően 6. Pál pápa reformálta meg a statútumát a ferences világi rendnek. Addig a ferences vagy világi pap elnöke volt egy-egy világi közösségnek, attól kezdve pedig lelki asszisztensként vesznek részt klerikusok a világi rend közösségeinek vezetésében.
Nyilván a közösség választ magának egy vezetőt, aki miniszter, ugye, nem a profán gyakorlatban, hanem egyszerűen tényleg a közösségnek a szolgálatát látja el, vezeti, irányítja a közösséget, de ugyanakkor mellette tanácstagok vannak, tehát van miniszterhelyettes, van, aki a pénzügyi dolgokat intézi, van, aki jegyző, van, aki oktatási felelős. Tehát gyakorlatilag egy 5-tagú csapat van, akik a helyi közösségnek a irányítói.
És most ön nem elnöke, hanem asszisztense a mezőkövesdi közösségnek, ugye?
Igen, igen. Hát a gyulai atya, Gyulai Illés, volt nyugdíjas, ott a szomszédban volt valamikor plébános. Most engem elcsábított, vagy elcsalt a közösség mindennapi találkozásain túl egy ilyen asszisztens továbbképzésre. Nem tudtam, hogy mifán terem az, de elmentem vele, és Budán volt, ott másfél napot voltunk együtt, és hát sok minden ott kezdett el igazán derengeni bennem, meg ott volt az első ilyen ferences kapcsolat fölvétel. A Gyulai atya ugye már idős volt, betegeskedett is, tehát volt egy-két alkalom, amikor egyszerűen ott hagyta a közösséget, hogy nem tudok ott lenni, oldjátok meg a gyűlést, vagy misézzi nekik, vagy fogadalom újításnál, ugye ott készültünk közösen, meg igazából ő irányította még. És akkor 2001-ben gyenge egészségi állapotára hivatkozva ő felmentette magát, és akkor kaptam én megbízást a közösség lelki asszisztensi feladatára.
a lelkipásztori munka, hát Hevesen plébános, nem tudom, akkor is Hevesen volt, de plébános.
Nem, akkor még Tibor Dalócról jártam át, és gyakorlatilag ugye annyi volt, hogy két hetente nagyjából volt mindig gyűlés, illetve gyűlés mellett meg a másik alkalommal mise is volt a gyűlés. Ez mindig volt valami ferences dologról is természetesen szó. Evangéliumot olvasunk, beszélgetünk róla, végén zsolozsmázunk, képzési anyag bőségesen van, tehát szembesülök vele folyamatosan, hogy negyed részére se kerül sor így a havi egyszerű összejövetelék kapcsán annak, amit el lehetne mondani. Azon kívül, hogy ugye ott a közösségben lelki életnek a dolgait is irányítgatja az ember, fontos dolog az, hogy a ferences jelleg megmaradjon, meg az egyház tanításához való hűség megmaradjon, mert hát nyilvánvaló, hogy civil emberek könnyen ilyen-olyan, amolyan egyéni kezdeményezéseknek, meg egyébnek felülnek is. Hát,
igen, és nagyon sok csábítás van most, amióta internet van.
Internet óta, ugye nyilvánvaló, hogy sok minden van, és hát amúgy is a odafigyelés azért megvan a országos vezetés részéről is, országos képzési felelősök részéről, hogy amennyire lehet a komolyabb veszélyeket, azokat úgy megemlítik, illetve hát tájékoztatás legyen. Gender elmélettel például úgy kerültem kapcsolatba, hogy a regionális káptalanon kellett róla valamit ismertetni, beszélni. Nyilván nem is a bioetikai része, hanem ami valójában a mindennapi életben is most már egy kicsit jobban érződik, ugye, hogy abszolút családellenes tendenciák vannak, és gyakorlatilag ezek igazából, hogy nem csak az, hogy a családnak, mint közösségnek a megtartó erejét veszélyeztetik, hanem gyakorlatilag az egyénnek a identitását is megkavarják, és nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból valahol az ember sokkal sebezhetőbb, manipulálhatóbb lesz.
Világi lelkipásztornak, plébánosnak ez egy lelkipásztori missziós áldozat teher, vagy pedig egy hátország?
Én mindenképpen nem plusz terhet látok benne, bár hát nyilván plusz feladatról van szó, hanem elsősorban az, hogy egy segítség. Ahogy Szent Ferenc fogalmazott annak idején, amikor a közösségé kezdett válni, hogy testvéreket adott az Úr mellém, ugye? Gyakorlatilag nagyjából ezt éli meg az ember, akár a helyi közösséggel való találkozás van, akár a regionális szinten van találkozás, vagy ha országos káptalan van és ott vagyunk együtt, akkor is. Tehát abszolút annyi bátorítás, biztatást, néha nógatást is kap az ember, hogy tényleg azt érzem, vagy úgy érzem, hogy tényleg nem ilyen szempontból nincs az ember egyedül, és inkább ösztönzik az embert arra, hogy akár a lelkipásztori munkáját, akár a közösséggel való kapcsolattartását áldozatkészebb formába tudja megélni. Hát mindig, mint testvérek, barátok találkozunk együtt, az szó legszorosabb értelmében. Hát most nyilvánvaló, hogy ez nem azt jelenti, hogy most akkor a papi közösségből kilógna az embernek a lába. Nyilván az a kellemetlenebb, hogyha oda kell menni, akkor másiben nem tudok. Tehát valahol az ember egy kicsit megosztlik, de ugyanakkor mondom, közben meg azért sok más bátorítás, biztatás is van az egész mögött. Érzem azt a felelősséget is, hogy egy másra, mint papok vagy paptársakra jobban odafigyeljek, mert hát igazság szerint az ember valahol érzi, hogy össze kellene tartanunk. Azt is tudom, ugye, hogy rendszerváltozás óta, mióta hitoktatástól kezdve sok minden más feladat jött pluszba.
Pályázni kell.
Az is
építkezni kell.
Építkezéstek a dolgait másként kell intézni, nem magánakcióként bizonyos értelemben. Tehát azóta nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy sokkal több ideje kötött az embernek, sokkal nehezebb kimozdulni, egymással kapcsolatot tartani.
És vannak-e sorstársak, ismer-e olyan világi pap kollégát szerte az országban valamerre, aki hasonlóan a világi rendnek tagja, világi rendnek esetleg asszisztense?
De olyan, hogy a világi rendnek asszisztense, olyan több van, mert rászorul a ferences közösség arra, hogy segítséget kapjon. Tehát asszisztensi dolgokban ugye van a országos asszisztens, aki összefogja a dolgokat.
Tihamér atya.
Tihamér atya most, igen. De viszont ugye a helyi közösségekhez viszont asszisztenciáról kell gondoskodni. Annak idején azt mondták, hogy ne jöjjenek össze a pap nélkül, vagy az asszisztens atya nélkül. És ebben megmondom őszintén, hogy nem látta az ember a veszélyt, most már látom, hogy fontos. Nem én miattam, hanem más eset miatt tudok róla.
Hiszen a percesek nincsenek mindenhol jelen, úgy az országban, mint régen.
Jelen, lényegesen kevesebb helyen tudnak jelen lenni, és hát nyilvánvaló, hogy ez miatt ugye világi papokat is bevonnak az asszisztenciába. Vannak, akik ferences diákok voltak is úgy, vannak, akik meg egyszerűen világi papként fölvállalják. Anyagot kapunk, kapnak ők is nyilvánvaló, és ezekkel próbáljuk ugye a lelki vezetést úgy erősíteni, gazdagítani. Az az érdekesség, ugye, hogy megoszlik azért a ferences világi rend olyan szempontból, hogy vannak, ahol idősebbekből áll a közösség, meg vannak, ahol egészen új közösség indult, fiatalok, jobban a közösség tagjai, és ők ezeket a bizonyos feladatokat jobban el tudják látni, mint az idősek, akiknek ugye nincs benne gyakorlatuk. Igazából éven állam is az van, hogy azért feladatok nagy részét nekem kell vinni, és a többiek, amiben tudnak, úgy segítenek be. Hát nyilvánvaló az egyház közösségnek az életében, a helyi közösség életében részt kell venni, meg részt is vesznek. Nagyon fontos dolog az, hogy a plébániától semmiképpen ne szakadjanak el, ne elkülönülés.
Inkább gazdagítsák azt.
Gazdagítják a közösséget, feladatokat végeznek, látnak el, teljes odaadással. Hát ugye mezőkövesdi közösségnél is, ez ugye most is van, működik, hogy a énekkartól kezdve templom díszítés feladatában, meg egyebekben ki hogy tud részt vesz, tehát a saját maga adottságai, lehetőségei szerint.
A mezőkövesdi közösség mezőkövesdiekből áll, kivéve a hevesi plébánost?
Elsősorban kövesdiek. Létszáma, mondtam az elején, ugye az a 30-40 fő, az most már nagyon összezsugorodott, tehát 8-10-en vagyunk egy-egy alkalommal együtt, mert egy-kettő van, aki nem tud már végképp eljönni, de a többiek meg már átköltöztek a másik életbe.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Nagy István hevesi plébánostól, Esperestől búcsúztunk, aki október 14-én adta vissza lelkét a teremtőnek. Az archív beszélgetés 2019-ben készült. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget a teremtésről és a szabad akaratról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Uram Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom. Add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is arra keressük a választ, amire bizonyára már mindannyian gondolkodtatok rajta, hogy vajon mi történt az Isten és az ember kapcsolatában azáltal, hogy mi nem mindig tudunk jók lenni, hanem nagyon gyakran letérünk az Isten által nekünk szánt útról. Először is azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy láttatok-e már a valóságban szivárványt?
Igen.
Milyen színei vannak a szivárványnak, Roxika?
Piros, narancssárga, citromsárga, zöld, lila, rózsaszín.
Köszönöm szépen. Neked, Boti, melyik a kedvenc színed ezek közül?
A piros.
Rafi?
A zöld.
Roxi?
A narancssárga.
Ti tudjátok, hogy mit jelképez a szivárvány?
Igen.
Mit jelképez?
Az ember és az Isten közötti szeretetet.
Nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Előfordult-e már veletek az, hogy valakit megbántottatok, akit szerettél?
Igen.
Elmeséled, hogy hogy történt?
Igen. Úgy történt, hogy az iskolában rosszul viselkedtem, rossz egyeket kaptam, és így hazamentem feldúrva, és anyukáimnak visszabeszéltem, és így megbántottam őket.
És akkor hogyan tudtad ezt jóvá tenni, Boti?
Próbáltam bocsánatot kérni, kedveskedni, és persze megbocsátott, amikor már látta, hogy megbántom.
Rafi, volt már olyan veled, amikor valakit, akit szeretsz, megbántottál?
Lent a tesi teremben fociztunk, és hát véletlenül megrúgtam, és megbántottam. És akkor oda mentem hozzá, és bocsánatot kértem, és csúfoltunk is, és utána bocsánatot kértem tőle.
És mi a tanúsága neked, hogy így bántottál másokat, vagy csúfoltál másokat?
Hát rossz.
De mit tanultál belőle? Máskor is ezt teszed?
Nem, hanem akkor oda megyek, és bocsánatot kérek, és nem csúfolom.
Mert szerinted, Roxi, miért ne bántsuk egymást? Te hogy tudnál, milyen érveket tudnál mondani azért, hogy ne bántsuk egymást?
Ki kell mutatni, hogy szereted, meg hogy jó bánsz vele.
És hogy azt tegyük, amit mi is szeretnénk, hogy velünk tegyenek az emberek.
Igen.
Nagyon sok oka lehet, gyerekek, hogy egymást megbántjuk, főleg az, hogy figyelmetlenek vagyunk, vagy önzők vagyunk, vagy rossz indulat van bennünk, és ugye a családban ilyenkor, ahogy el is mondtátok, vagy az iskolában nagyon nehéz percek, órák, vagy napok következnek, mert akár barátságok is megszakadhatnak emiatt, hogy megbántjuk egymást. De volt-e már veled olyan, hogy tényleg el is veszítettél valakit azért, mert már nem tudtad jóvá tenni a kapcsolatot a másik gyerekkel vagy valakivel? Volt már olyan, hogy olyan szinten összevesztetek, hogy nem tudtatok kibékülni?
Igen.
Előfordult-e már olyan, amikor harag volt esetleg a családban? Akkor hogyan békültök ki otthon, ha van ilyen? Volt már ilyen, hogy haragudtatok otthon egymásra?
Volt.
És hogyan békültök ki ilyenkor?
Ilyenkor bocsánatot kérünk egymástól, és megüleljük egymást, meg jókat mondunk egymásra, hogy ne haragudj, megbántottalak.
És hogyha így anyával vagy apával összeveszel, akkor másnap még emlékszel arra, hogy megbántottad őt, vagy sírtatok, vagy szomorúság volt? Emlékszel később is erre?
Emlékszek.
Képzeljétek el, hogy a Jóistennel való kapcsolata az embernek is ehhez a történetekhez, a mi velünk előforduló eseményekhez hasonlít. Képzeljétek el, hogy volt egy kert, és ebben a kertben volt egy fa. És az Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Isten ezzel a használati utasítással helyezte be az embert az édenkertbe. Mit gondoltok, nem lett volna egyszerűbb megengedni, hogy az ősszülők minden fáról legyenek? Roxi.
Igen, sokkal egyszerűbb lett volna.
Így van. Furcsa dolog ugye a szabadság. Mindannyian nagyon élvezzük, ha van, és akkor zavar minket, ha valaki korlátozza azt. Ugye az iskolában is például én vagyok az egyik olyan személy, aki szoktam korlátozni a szabadságotokat. Ugye, Boti? Mivel szoktam Marika néni korlátozni a szabadságotokat az iskolába?
Azzal, hogy nem lóghatunk az iskolában, és nem rosszalkodhatunk, a jóra törekedjünk.
És ha mondjuk azt mondom, hogy kicsengetnek, akkor mit kell csinálni?
Ki kell menni
az
udvarra.
És hogyha valaki megszegi ezt a szabályt, akkor ki az, aki oda megy és be akarja tartatni, hogy minden gyerek menjen le a szünetre?
Igazgatónő.
Így van. Tehát értitek, hogy jó dolog a szabadság, amikor azt csinálunk, amit akarunk. És a tanítási órákon is ugye nincs szabadságotok, mert akkor ki veszi el a ti szabadságotokat, a nagy jó kedveteket?
A pedagógusok.
Mivel veszik el a jó kedveteket?
A tanításra.
Így van. Tehát, hogy nem csinálhatjátok azt, amit akartok. Nézzük tovább. Azt mondják, hogy a szabadság egyesek szerint azt jelenti, hogy megtehetek bármit, amit akarok. Van azonban egy másik értelmezése is a szabadságnak. Nem vagyok robot, automata, én döntöm el, hogy hogyan éljek. Ezzel viszont az is együtt jár, hogy elfogadom a döntéseimnek a következményeit. Ha nincs felelősség, akkor szabadság sincs. A szabadságom végső soron annyit tesz, hogy döntést hozhatok az életemről, dönthetek jó és rossz között. Gyerekek, ez a ti életetekben hogy valósul meg? Hogy szoktatok dönteni ti jó és rossz között? Mondjuk itt iskolai történetekre gondolok. Van egy matematika házi feladat. Mit tehet egy gyerek?
Vagy megcsinálja a házi feladatot, vagy nem.
És milyen következményei vannak akkor, ha megcsinálja a házi feladatot?
Jó jegyeket kap, meg látni ebből, hogy tanul.
És ha nem csinálja meg a házi feladatot, milyen következménye van?
Rossz jegyet kap, és egyes fog is kapni, meg nem fog átmenni.
Tehát akkor mi magunk döntjük el a szabad akaratunktól fogva, gyerekek, hogy mi betartjuk-e ezeket a szabályokat, vagy nem tartjuk be ezeket a szabályokat. A Jóistennél az Édenkertbe, ha minden fa egyforma lett volna, akkor lett volna-e súlya bármilyen következménye is annak a döntésnek, amit Ádám meg Éva tettek, szerinted?
Nem lett volna.
Így van. Nem azt jelentette volna, hogy igazából bármit teszek, nincs jelentősége, mindig minden ugyanolyan, nincs valódi választásom. Mit gondoltok, hogy a tiltott fa kijelölésével Isten mit akart kifejezni a számunkra?
A két tiltott fa kijelölésével Isten jelentőséget, kölcsönzött szabadságunkat. Lehetőséget adott arra, hogy olyan döntés hozzunk, mitől függ a sorsunk, a boldogságunk.
Ádám és Éva mesztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Ez azt jelenti, nem voltak egymás előtt titkai. A szeretetben teljesen feltárulkoztak egymás előtt.
Bizalom és őszinteség jellemezte a kapcsolatukat. Ám hamar megjelent a kísértés, a rossz lehetősége az első pár szívében. Mivel kecsegtette őket a kísértő, Boti?
Olyanok lettek, mint az istenek, akik megismerik a jót és a rosszat.
A mai magyar nyelvre ezt úgy fordítanánk le, hogy...
Ti fogjátok eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz.
Vagyis, Roxi?
Nem lesz szükségetek többé Istenre, törvényre. Nem kell alkalmazkodnotok semmihez és senkihez.
Ádám és Éva tehát elhitték, hogy ilyen egyszerű minden. Elég... Csak enni a gyümölcsből, és többé már nem kell engedelmeskedniük, ha valamit jónak gondolnak, nyugodtan megtehetik. Igen ám, de miután ettek a gyümölcsből, az első hatás nem Isten haragja vagy büntetése volt, hanem Ádám és Éva mit vett észre?
Az, hogy mesztelen.
Így van. Aztán nem voltak többé ártatlanok, igaz? Ezzel elveszítették az ártatlanságukat, megszűnt a bizalom, és megsebződött a szeretet. És mit tettek, Roxi, amikor meglátták, hogy ők mesztelenek?
Ezért elrejtőztek nem csak Isten, de egymás elől is. Amikor az Úr megérkezett, szomorúan, de nagyon őszintén elmondta, hogy mi következik mindenből.
Mit mondott az asszonynak a Jóisten?
Azt mondta, vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.
Mit mondott a férfinak?
A föld átkozott lesz miattad, arcod verítékével eszed kenyered, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből te lettél, mert por vagy és porba térsz vissza.
Botika, ha most egy táblázatot kellene csinálnunk abból, hogy mi volt a bűnbeesés előtt, és mi történt a bűnbeesés után, akkor mit tudnánk mondani a bizalomból, ami a bűnbeesés előtt bizalom volt, mi lett a bűnbeesés után?
Bizalmatlanság.
Az őszintességből?
Önzőség.
A szabadságból?
Elnyomás.
A jólelkűségből?
Irítség.
A szelídségből?
Agresszió.
Így van. Tehát sajnos megsebződött az ember, a férfi is, és a nő is.
Jöjj, áld a fége, úgy érzem rád, meg a szívem, lőj, szállj meg bennem. Úgy vágyom a bűnét, lelked áldott tűzét. Porba lett por a szívem, a porba kell visszatérnem, és kell, hogy emlékezzek. Lelkem csak elmentett meg. Porba lett por a szívem, a porba kell visszatérnem, és kell, hogy emlékezzek. A lelkem csak elmentett meg. Jöjj, biztos lelkem, jöjj, áldott rád, úgy szomjazom rád. Jöjj, törzsd el a vágyam, jöjj, pihenj meg nálam. Jöjj, legyél az álmom, éltető szent forrásom. Porba lett por a szívem, a porba kell visszatérnem. Hogy emlékezzek, a lelkem csak elmented meg. Porba lett por a szívem, a porba kell visszatérnem. És kell, hogy emlékezzek, a lelkem csak elmented.
A megsebzett szeretet sok rosszat hozott a világba, hatalmaskodást egymás felett, kizsákmányolást és elnyomást, olyan életet, amelyben nem szűnik meg az erőszakosság. Az ember így olyan útra lépett, melynek végén nem az Isten által akart boldogság, hanem a halál vár minket. Ádám és Éva bűnét hogy hívjuk?
Áteredő bűn.
Mit jelent az áteredő bűn?
Ez azt jelenti, hogy az ő szülők vétke nem csak rájuk volt hatással, hanem minden utódukra.
Ez azt jelenti, hogy az emberiségben öröklődik ez a pecsét. Az értelemre homályborult, az akarat rosszra hajlóvá vált, vagyis nehezen ismerjük fel, hogy mi jó valóban, és ha tudjuk is, hogy mi a jó, csak nagyon nehezen tudjuk rászánni magunkat. És az embernek a lelkében sajnos ott lesz ez a bűnre való hajlam. Tehát, hogy tudod, hogy mi a jó, de mégis nagyon nehéz megtenni. És ez az emberségünkből fakad, tehát nem tehetünk róla, a kicsi baba is ilyen. Tudod, hogy van ez, hogy például elmondod neki, hogy ne nyúljon oda a sütőhöz, mert fájni fog, és meg fog sebesülni az ujja. De a kisbaba akkor is oda nyúlt. De ez még öntudatlan, tehát nem akarattal teszi ezt, de mégis kipróbálja, vagy tudod, beletép a hajadba, húzza, ő még azt nem direkt csinálja, de mégis jól esik neki. És hiába mondod, hogy ez neked fáj, ő azt nem tudja még, hogy ezzel ő fájdalmat okoz. Ez az, amikor valaki nem direkt csinálja, tehát nem akarattal teszi ezt a dolgot, hanem ugye csak kipróbálja, hogy milyen lehet. Hogy mennyire van ez így, nagyon hamar megmutatkozott. Ádám és Éva két fia, Káin és Ábel között nem volt egészséges a testvéri szeretet. Miért?
Az idősebbik fiú, Káin, irigykedett fivérére.
Ez a rossz érzés végül odáig fajult, hogy gyűlölettel és haragtól vezérelve megölte az öcsét. Isten csodaszép teremtésébe a bűn miatt belépett az erőszakos halál. Ez a folyamat pedig hódító útjára indult a történelemben, mert sajnos a Biblia megrendítő sorai között is olvashatjuk, hogy amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön, a szívük állandóan rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy az embert megteremtette a földön, és bánkódott a szívében. Az ember nagyon sokszor úgy szeretne szabad lenni, hogy közben nem vállalja rossz döntésének a rossz következményeit. Szívesen megtenne mindent, amihez kedve van. Azt azonban nagyon nehezen viseli, ha ennek a terheit is magára kell vállalnia. Gyerekek, én ezt úgy szoktam elmesélni nektek, hogy ott van a piros lámpa, ugye? Általában a vasúti átjárónál. És az embereknek az egy jelzés, hogy akkor nem szabad átmenni, mert annak vannak következményei. Ha nem tartjuk be ezeket a közlekedés beli szabályokat, annak mindig nagyon-nagyon sok rossz következménye van, és sajnos az emberek ezeket sem hajlandóak már olyan könnyen beismerni vagy betartani, mert nagyon szívesen szegik meg azt. Viszont az a baj, hogy a következményeket akkor is vállalni kell. Mert mi van akkor, hogyha valaki nem tartja be a közlekedésnek a szabályait?
Akkor minden rosszra fordul és baja esik.
És csak neki esik baja, aki vezet?
Nem, mert baleset történik, és akivel ütközik, annak is baj esik, és így több embert veszélybe sodor.
Így van, tehát a több embernek a testi épségét veszélyeztetjük egy-egy rossz döntéssel. És azért hoztam a közlekedést példának, mert talán itt látjuk a legjobban azt, hogy a szabályok azok ellenünk vannak, gyerekek. Azért, hogy nekünk rossz legyen, hogy a bácsi ne mehessen át a sinen akkor, amikor akar, ez direkt ellenük irányul?
Nem.
Hanem?
Azért csinálja a szabályokat, hogy ne essen bajunk, és minden a magunk érdeke.
Mert hogyha mindenki oda menne a közlekedésbe, Roxi, ahova akar, akkor szerinted mi lenne a közlekedésbe?
Káosz.
Vagyis?
Baleset.
Baleset hátán, ugye? Ha gondolj bele a mindenki bárhol a városba, gondolj bele Egerbe, vagy akár itt a autópályán, ha mindenki oda megy, ahova akar, abból jó ki fog sülni.
Nem.
Biztos, hogy nem, ugye? Mert muszáj alkalmazkodni egymáshoz, muszáj a szabályokat betartani, ha együtt akarunk közlekedni, ha együtt akarunk mozogni. És ugyanez van a világban is, az osztályban is, az iskolában is, a faluban is. Tehát muszáj megtanulni együtt élni, együtt gondolkodni, együtt mozogni, egymásra vigyázva élni. És a Jóisten is ugyanezt akarja, hogy együtt tudjon az ember, tisztelje egyik ember a másikat, meglássa benne az egyik ember a másikban az emberi méltóságot, hogy ő is Isten teremtménye, őt is szereti az Isten, és hogy mi ezt betartsuk egymás között, hogy tiszteljük egymást, és az Isten képűségünknek megfelelően az emberi méltóságot megadom mindenkinek, és így tudunk együtt élni ezen a bolygón, ezen a faluban, ebben az iskolában, ebben az osztályban. Ha mindenki azt csinál, amit akar, abból csak fájdalom, félelem, meg szomorúság születik. Na nézzük meg, hogy hogyan mutatta meg Isten a világnak, hogy van remény. Isten jósága és irgalma határtalan. Megmutatja nekünk a helyes utat. Hogyan mutatta meg Évának, Roxi?
Évának megígérte az ősbűn után, hogy megváltót küld majd az embereknek, aki széttiporja a kígyó fejét.
A gyilkos Káint is megvédelmezte. Hogyan?
nem engedte, hogy bárki megölje őt.
A vízözön idején megteremtette Noét és családját, és szivárvánnyal adta tudtunkra a nagy csapás után azt, hogy most is itt van velünk. Hogyan mondja a teremtés könyve?
Nem törlök el még egyszer minden élőlényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
A bábeli torony megépítése után szétszóródott emberiség soraiból, Noé fia Szem családjából megszületett Ábrám, akivel az Isten szövetséget kötött. Tehát az látszik ezekből a történetekből, hogy bármennyire is elhatalmaskodik a rossz, Isten irgalmassága mindig nagyobb. A bűn sok mindent elront, de Isten kegyelme mindig új esélyt ad. És ezt nekünk is észre kell venni, hogy ha megbántok valakit én, és igyekszem mindig bocsánatot kérni, akkor meg kell várni, hogy az menjen oda hozzád, aki megbántott téged. Minden alkalommal? Kinek kell oda menni a másikhoz bocsánatot kérni, Rafi?
Akiben nagyobb a szeretet.
Így van, minden alkalommal úgy tudunk irgalmasságot gyakorolni egymás között, hogyha a szeretetet gyakoroljuk. Így van, nagyon ügyesek vagytok. Hittanóránk végén pedig fohászkodjunk úgy a mindenható Istenhez, hogy segítsen meg minket, vigyázzon ránk, és adja meg nekünk, hogy mindig tudjuk meglátni azt a jót, amit nekünk tennünk kell a közösségeinkben, a családunkban, az iskolánkban, az osztályunkban, a településünkön, hogy mi is a jót tudjuk árasztani az egymásra és a körülöttünk lévő emberekre, tudjunk megbocsátani, hogyha valaki megbánt, és el tudjuk kerülni a bűnre való alkalmakat. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szólhatok bár angyolok nyelvén, szeretet nem ég bennem, mit sem érek én. Szólhatok bár emberek nyelvén, szeretet nem ég bennem, mit sem érek én. Már a szeretet nem múlik el, a szeretet, mely sosem fogyhat el. A szeretet nem múlik el, a szeretet nem múlik el, nem múlik el. Itt áll, nem múlik el, sosem
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25 perckor meg is